Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt az ünnepet, köszönjük, hogy így az ünnep végén, második napjának végén így jó időt adtál, és itt lehetünk együtt veled. Köszönjük, hogy megtartottál minket, nagyon sok örömet adtál ebben az ünnepben. Köszönjük a nehézségeket, a próbatételeket is, amiken keresztül vittél bennünket, és még mindig hiszünk, és még mindig magasztalunk téged, mert ott vagy az életünk közepén, és tudjuk, hogy semmi nincs nélküled, és mi sem vagyunk igazán ebben a világban, ha te nem vagy. Kérünk, hogy szemünket, tekintetünket lelki és valóságos értelemben is emeld a te ígédre, és annak az üzenetére, amely tovább gondoltatja velünk mindazt, amit ebben a világban megtapasztaltunk, amit érzünk, mindazt, amiénk, amit kaptunk tőled, hogy ne csak annál ragadjunk meg, ami itt van, hanem legyen több, sokkal több a miénk. Hiszen te mondtad, több az élet evésnél, vagy ivásnál és a ruházkodásnál is. Kérünk, hogy erre a többre, a húsvét feltámadásának fényében tudjunk ráfigyelni, ráeszmélni, és ez erősítsen, gazdagítson bennünket most is, hogy a szolgálat, amely tőled van, ne legyen olyan teher, amelyet ne tudunk elhordozni, hanem legyen az életünk mindennemű szolgálata, családban, munkahelyen vagy bárhol, benned való békességben és örömben eltelt szolgálat. Így kérünk Jézus Krisztusért, a mai Isten tiszteletért, szent lelkeddel légy itt most közöttünk, és áldj meg bennünket. Amen. Korintusiakhoz írt pálapostoli levélből olvasom az első korintusi levél 15. fejezetét. Ez nem egy rövid fejezet, de figyeljünk oda alázatos szívvel Isten igéjére. Pálapostól így ír a korintusi gyülekezetnek az első levelében, a 15. fejezetben. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok, általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek. Ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik, Krisztus meghalt, ami bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ír a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus. Azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat, átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veszi valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség, töröltetik el a halál, mert Isten mindent az ő lába alá vet. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent. Amikor pedig majd alávetetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek megértük? Miért vállalunk veszedelmet mi is minden percben? Naponként a halállal nézünk szembe, olyan igaz ez testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efézusban, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és vigyünk, mert holnap úgyis meghalunk. Ne tévejedjetek. A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent, megszégyenítésetekre mondom ezt. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testbe jelennek meg? Esztelen, amit vett, nem kell életre, még előbb el nem hal. És amit elvett, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáit, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az emberéké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek. De más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, és más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényesebb fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvetetik romlandóságban, feltámadhatik romolhatatlanságban. Elvetetik gyalázatban, feltámadhatik dicsőségben. Elvetetik erőtlenségben, feltámadhatik erőben. Elvetetik érzéki test, feltámadhatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva. Első ember Ádám élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert te romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod, halál, hol a te fullánkod. A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk, Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. Kedves testvérek, Pál apostol a 15. fejezetben, ahogy hallottuk, tulajdonképpen nagyon sok erőt és nagyon sok tintát szentel annak, hogy a halottak közül való feltámadásról beszéljen. Nyilvánvaló, hogy problémát okozott neki, és nem csak neki, hanem gondolom ott a korintusi gyülekezetnek is voltak kérdéseik. De vajon kinek nincsen? Azért gondoltam, hogy egy kicsit nézzünk bele, ha nem is nagyon a mélyébe, de beszéljünk a feltámadásról. Beszéljünk úgy a feltámadásról, hogy gondoljuk végig, hogy mi magunk hogy szeretnénk. Vagy mi hogy képzeljük el egyáltalán. Biztos vagyok benne, hogy itt ahányan vagyunk, mindannyian legalább 8-féleképpen gondoljuk a feltámadást. Az is lehet, hogy 9, mert pont 9-en vagyunk. Elmondom, hogy a Biblia mit mond el róla, és elmondom, hogy mi az, amit lehet gondolni róla, még azon túl, amit a Biblia mond. Aztán azt is jó lenne tudni, hogy mit nem szabad gondolni a feltámadásról, mert vannak téves képzetek, amik viszont szembe mennek a bibliai gondolkodással, hogy mi az, ami biztos, hogy nem lesz. Aztán pedig elmondom, hogy van titok, ami nem a miénk, amit nem tudunk. Nyilvánvalóan Pál apostol is beletalad egy ilyen dologba, titkot mondok nektek, mondja ő, és akkor elmond egy olyan dolgot, amit még ő sem tud. Hiszen nem tudja. Kiderül később, mert itt azt mondja, hogy nem fogunk mindnyájan meghalni. Ezt mondta 2000 évvel ezelőtt. Nyilvánvalóan nem kell nagyon szépíteni, meg kozmetikázni a Bibliát, hogy tudjuk. Pál apostol arra gondolt, hogy ott azért lesznek olyanok, akik még nem halnak meg, mikor visszajön a Jézus Krisztus, és elkezd uralkodni. És arra gondolt, hogy el fogunk változni. Tehát azért óvatosan kell bánni a titkokkal, mert egyszerűen elég, ha csak annyit mondunk, és jobb lett volna talán Pálnak is, hogyha azt mondja, hogy titkot mondok nektek, nem is mondom el, mert ez akkora titok, hogy még én sem tudom. Mert akkor nem ment volna bele egy olyan dologba, amiért később majd mentegetőznie kell, késői leveleiben, a Filippi beliekhez írott levélben erről beszél. Tehát nézzük a feltámadást. Először is biztos, hogy különbséget kell tennünk a feltámadásnak a ténye és a feltámadásnak a következménye között. A feltámadás egy, tehát a feltámadásnak a ténye és a következménye, inkább azt mondom, hogy jelentősége, következmény és jelentőség. Mind a kettő nagyon fontos, együtt jár, mind a kettő a tényből indul ki, de nem összemosható a kettő. Mi a feltámadásnak a ténye? Legtöbben úgy vagyunk, hogy a tényeket észleljük. Tehát most süt a nap, esik az eső. Most ebben a gyülekezeti házban, a nagy teremben vagyunk. Ilyen tényeket észleltek a tanítványok, amikor odaérkeztek a sírhoz. Tulajdonképpen üres a sír. Azt mondja az evangéliumokban, az evangéliumokból 3, 2 ugye elmondja, hogy mit tapasztaltak ott az asszonyok. Van, amelyikről igazából csak egy hozzávetőleges, tehát a Márkban csak hozzávetőleges információk vannak, akik elmondják a feltámadás tényét, és ott van még az apostolok cselekedeteinek az eleje, ami beszámol Jézusnak a megjelenéseiről. Feltámadás ténye, amit az üres sír igazol. Érdekes, hogy az Új Szövetség ezzel a ténnyel nagyon sokat nem foglalkozik. Tehát nem próbálja meg fejezeteken keresztül gyűjtögetni azokat az információkat, amik szerint ugye a sír az tényleg üres volt. Megelégszik Péternek, Jánosnak a tanúbizonyságával, és megelégszik az asszonyok tanúbizonyságával, a Máriáknak a beszámolóival. Az üres sírról gyakorlatilag ennyi. Ez a tény. Aztán vannak beszámolók, amik Jézus Krisztussal való találkozást mutatják meg. Ott néhányat össze tudunk szedni, hogyha nagyon gondolkodunk. Például, amikor Tamással találkozik Jézus, akkor ugye Tamás megérinti őt. Megérinti a sebeket is, a kezén és az oldalán. Aztán van, hogy ez a János evangéliumában van, hogy eszik is velük együtt. Aztán, amikor a nagy halfogás van, akkor ugye ő süti a halat, és Pétert a lelki gondozói beszélgetés és a tanítványokat között megkínálja a halat. Tehát vannak ilyen tények, amiket tapasztalunk. Lukácsnál ugye az Emmaus-i tanítványok. Az Emmaus-i tanítványok találkoznak Jézussal, ők felismerik őt, bár nem az egész úton ismerik föl, csak a végén. És amikor felismerik Jézust, hogy ő volt az, vagy ő az, akkor Jézus eltűnik. Tehát különbséget kell tennünk a tények, és különbséget kell tennünk a következmények, a jelentőség között. Valami tényekről. Tényekről azt mondhatjuk, amit eddig is felsoroltam, hogy valami különleges. Valami rendkívüli történik. Valami olyan, ami a húsvét napját, illetve a húsvétot követő időszakot teletűzteli élményekkel. Ugye a felolvasott részben, a korintusi levélben Pál elmondja, hogy ki mindenkivel találkozott Jézus, amikor feltámadt, vagy amikor a feltámadása után megjelent. És az az igazság, hogy az az érdekes az egészben, hogy amikor el akarják mondani ezeket a tényeket, vagy az asszonyok, vagy a tanítványok, vagy akár Pál, akkor az a megdöbbentő, hogy érzik, hogy nem tudják. Nem tudják elmondani, hogy mi történik, hogy mi történt. Kevés ehhez a szó. Kevés ehhez még a páli műveltség is. De hogy is, például az asszonyok ugye, hát ők galileai asszonyok voltak. Zsidók. Egyszerű zsidók. Vagy a tanítványok. Szintén egyszerű emberek voltak, nekik nem voltak görög filozófiai szókincsük például. Nem tudták volna a görög filozófiai szókincsel leírni azt, hogy mit látnak. Mit tapasztalnak. Nem tudták elmondani, a szemtanúk nem tudják elmondani az érzéseiket. Nem rendelkeztek megfelelő szókincsel ahhoz, hogy elmondják, hogy mit tapasztalnak, mit látnak. Ne tévedjünk, tehát tévedés lenne azt hinni, hogy akik tanúi voltak a feltámadásnak, azok soha előtte nem hallottak ilyenről. Abban az időben már Jézus korában ugye a farizeusok és a szaduceusok vitatkoznak is a feltámadásról egyszer. A szaduceusok voltak azok, akik nem hittek, de ők voltak a kevesebben. A farizeusok és a farizeusi tanítványok, a rabbinikus irodalom ismeri a feltámadást. De valahol egy picit, hogy is mondjam, csak tükör által, homályosan, még talán úgy sem. Picit szegényesen képzeli el. Mert mit képzel el? Ugye azt képzeli a proféta, megállnak a völgyben, és ott vannak a csontok, képesek lesznek ezek a csontok megelevenedni, és akkor azt mondja a proféta, te tudod, Uram, és akkor egyszer csak hús épül a csontokra, és megelevenednek a csontok. Valahogy úgy képzelték a korabeli zsidók, hogy az a test, amiben vagyunk, az valahol feléled. Korai keresztény apologetikából olvasható, hogy sokszor a zsidók így, zsidókkal való vitatkozásban az első keresztények, zsidók is és görögök is, így vitatkoztak. És azt mondták, hogy Jézus teste megelevenedett. Tehát úgy érezték, vagy úgy gondolták, úgy képzelték, hogy Jézus egyszerűen felkelt. Az a test, ami volt, mint Lázári, életre kelt. Ez olyan, mintha tetthalott állapotból valakit visszahoznának a klinikai halál állapotából. Csak hogy nem így történt, de ők így gondolták, vagy így képzelték. Nem is nagyon tudták másképpen elképzelni. Csak hogy. Sok minden ellentmond ennek, először is a Máté evangéliumában is, és a János evangéliumában is. Ott vannak a leplek. A lepel az úgy volt összehajtogatva azon a kövön, ahol Jézus feküdt, minthogyha a testre lett volna ráhajtva, éljen a görög szöveg. Ezért láthattuk, aki látta a filmet, a Mel Gibson féle filmet, hogy ott, amikor a feltámadást próbálja meg megmutatni a filmnek a vége, akkor csak azt látjuk, hogy amikor bejön a fény a barlangba, akkor a leplek így összeomlanak. Mint egy gubó, amiből kiszáll a pillangó. Ezért van a torinói lepelnek olyan érdekessége. Mert a torinói lepel, mai napig egyébként nem tudják, hogy az valóságos vagy nem, sok mindent feltételeznek róla, hadd nem menjek bele, hogy mi lehet az, de valamilyen szinten ott az tükrözi azt a gondolatot, amit a Biblia tükröz, már biblikus, hogy minthogyha Jézusnak a teste valami mássá alakult volna. Valami olyanná, ami nem kötődik az anyagi világhoz. Ezért van az, hogy eltűnik a tanítványok elől Emmausban. Ezért van az, hogy amikor összegyűlnek ott a tanítványok a zárt ajtók mögött, Jézus megjelenik. A zárt ajtók mögött Jézus egyszerűen ott van. És ezért van az, hogy sok helyen megjelenik. Van úgy, hogy egyszerre. Ezt a biblia tudósok mondják, hogy elképzelhető, hogy bizonyos feltámadás utáni időszakokban a tanítványoknál egyszerre van. Hiszen az Emmaus tanítványokkal végigmegy az úton. Majdnem egy napig gyalogolnak. És közben, mikor visszaérnek a tanítványokhoz, akkor elmondják, hogy nekik is megjelent. Másoknak is megjelent. Tehát ez a test, ez nem az a test. Az evangéliumok nem tudják ezt leírni úgy igazán. Pál apostol sem tudja leírni, de elkezdi mondani, hogy hát itt valami nem stimmel, tehát ahhoz, hogy ez a test és vér nem örökölheti Isten országát, mondja a 15. fejezetben. Ami itt van, az csak mag. Olyan, mint a búza, vagy valami másnak a magja, amit el kell vetni. Tehát ennek el kell romolni, ahhoz, hogy kikeljen valami más. És akkor mondja, hogy van mennyei test, és van földi test. Lelki test, és földi. Tehát azt mondja, hogy de nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Tehát olyan ez az egész feltámadás körüli gondolat, amit nem könnyű magunkban helyre tenni, de érdemes egy kicsit elgondolkodni rajta. Pál apostol, amikor leírja a korintusi levelet, akkor ezzel vitatkozik. Vitatkozik azzal a tévképzettel, hogy Jézusnak a teste elevenedett meg. Vagy azzal a másikkal, mert kettő van, két véglet, hogy nem támad föl. Tehát egyáltalán nem támad föl, ő valami szellemi módon jelent meg a tanítványoknak, ugye ez Bultmann fejlesztette tovább az ő teológiájában, hogy igazából Jézus lélekben támad föl, és a tanítványok lelki gondolatainak a projekciója volt, amikor megjelent. Csak azért mondom, hogy van modern változata is, sok téveszmének, tehát, és még meg is lehet indokolni, tehát a kettővel hadakozik Pál, és a kettővel hadakozunk mi is. Jaj, de sokszor hallottam azt, hogy nem támadunk mi fel, megyünk a mennybe, a lelkünk megy a mennybe, és vagy tovább élünk gyermekeinkben itt a Földön. Most mondhatnánk nagyon sok mindent. A lényeg valahol mégis a kettőnek, mind a kettőnek az ellentétében, és a vitatkozásban van, amit Pál ezzel kapcsolatban tesz. Azt mondja, hogy erőtlenek vagyunk. Kevés a képzelőerőnk ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, mi fog történni. Van egyfajta gyermeteg elképzelésünk arról, hogy hogyan támadunk fel, meg van egy nagyon elvont filozófikus elképzelés arról, hogy milyen a lelki mennyország. Az igazság az, hogy cserépedények vagyunk. Cserépedény a testünk, ezt megint Pál apostol mondja, és van benne egy tartalom. Nem tudom másképp mondani, mert több az, mint egy megfoghatatlan lélek. Tehát ebben a testben, amiben vagy, van egy tartalom. Ez a tartalom a lelked, a pszichéd és a tested képének az összessége. A jellemed, a habitusod, a gondolataid, az érzéseid, mindaz, amit közölsz a másik emberrel. Hiszen közölni nem csak szavakat közölsz, bár a szavakhoz is kell a hangszál, vagyis kell a test. De lehet egy simogatás, vagy lehet egy ütés. Lehet egy olyan tekintet, amivel ölni lehetne. És lehet egy olyan tekintet, ami meg tud vigasztalni és megbátorít. Ez mind testi, de érezzük, hogy több ez, mint testi, sőt, több ez, mint szellemi, több ez, mint lelki. Mondjuk azt, hogy tartalom. Van egy tartalmunk. Van egy tartalma annak, ami vagy. Igazából ezért van az, hogy például lehet valaki szebb, mint amilyen valójában. Hiszen egy csúnya fiúnak, vagy egy csúnya lánynak is van olyan kisugárzása, ami úgy valóban szebbé teszi őt. Nem tudjuk megmondani, hogy, meg hogy miért, de ez a tartalom, ez változik. Amikor átjár bennünket valami, akkor anélkül is változhat a tartalom, hogy a külső megváltozott. Lehet valaki például hiába idősödik, egyre fiatalabb, vagy fiatalosabb. A tartalma annak, ami az ő élete, az valami olyan, és tulajdonképpen azt mondja az ige, hogy amikor feltámadunk, akkor ez a lelki test, ez kapja meg azt a tartalmat. Nem tudjuk, hogy milyen lesz az a test. Nem tudjuk, hogy milyen az a lelki test. Tudjuk például, hogy Jézusnak voltak sebei, amiket kapott a kereszten. Na de hát, hogyha ajtón keresztül megy, tehát olyan a teste, ami már igazából nem kell, hogy tartalmazza az itteni földi nyomorúságoknak a lényegét, akkor a nyomorúságokat, akkor miért van rajta stigma? Hát mert ez az ő lényének a tartalmához tartozik. Ez az ő szeretetének, az egész Jézus Krisztusi tartalomnak a lényegében benne van. Benne vannak a kereszt ütötte sebek. Na most gondoljuk tovább. Nekünk is van egy tartalmunk. Vannak dolgaink itt a Földön. És majd lesz mennyei forma, mennyei test, amit megtöltünk ezzel a tartalommal. A mennyei test az egészen más, mint a földi. De a tartalom az ugyanaz lesz. Amit te vagy, amit benned formált az Isten, azt viszed tovább. Ennek fényében válik felismerhetővé mások számára, akikkel közölted ezt a tartalmat. Tények. Na most a tények mellett azért ott van a következmény és a jelentőség. Most akkor végül is mit gondoljunk? Mi lesz a következménye a feltámadásnak a mi életünkre nézve? Mert tulajdonképpen ez a fontosabb. Mi az, amire figyelnünk kell, mi a jelentősége az életünkben, mi köré gyűjtjük magunkat. Először is nagyon fontos tudnunk, bár szörnyű, bár tragikus, és nagyon sokszor meg is siratjuk a kereszthalál történetét, amikor Jézus a Golgotai keresztre ment, mert nem tudunk más tenni, de igazából ez egy önként vállalt áldozat volt. A tragédia benne nem az, ahogy történt, vagy nem az, ami történt, hanem a tragédia benne az, hogy ott vagyunk benne mi is. a mi szerepünk tragikus. Mert Jézus ezt tudatosan vállalta, bár megküzdött érte, Jézus és az Isten, az Atya ezt hagyta. Ez egy nagyon tudatos, nagyon konkrétan meghatározott dolog volt. Jézus felvállalta, mert ez az egész a pecsét. Ezzel hitelesítette mindazt, amit ő tett itt a Földön, és mindazt, amit az Isten ígért az embernek. Ez a pecsét. Az összes szeretetre, az összes gyógyításra. Ez a pecsét az összes üzenetre, amit Jézus itt átadott az embereknek, de többet mondok, ez a pecsét az összes üzenetre, amit nekünk adott eddig az Isten. Amivel eddig megszólított téged, amivel eddig szeretett téged, amivel eddig ott volt az életedben, arra mindegyikre a pecsét, a hitelesítés, a feltámadás. A keresztalál és a feltámadás. Az egész lényege az, hogy ilyen az Isten. Valahol így kerek. És hogyha te ezt magadban helyére akarod tenni, akkor az Isten szeretete a bűnös emberiség iránt így kerül a helyére, a mi életünk iránt is. Az, hogy Isten szereti a te életedet, az én életemet, a bűnös világot, aki nem érdemli meg, hogy szeressék. Az, hogy Isten irgalmas a bűnösök iránt, hogy üdvözítő kegyelmét kínálja mindenkinek, az valahol itt van. Valahol benned van, a keresztben és a feltámadásban. A legfőbb üzenet mellett még van egy kicsi mellékvágány is. Néha ezt szoktuk előré tenni. Nem mellékvágány, hanem következmény vagy járulék. Az, hogy van folytatás. Mindig ezzel szoktuk magunkat vigasztalni leginkább. Vagy valahogy ezzel közelítünk meg embereket. A gyászban például, vagy a betegágyban, vagy elesettségben, vagy saját magunknak is ezzel írjuk alá néha az életünket, hogy van folytatás. Persze, ez igazából csak járulék. Már nem tudjuk, hogy hogyan és hogy milyen lesz az. Tényleg lesz. De nem ez a fontosabb dolog ebben az életben. Hiszen ez csak valahogy úgy értelmezhető, hogy ugye volt Jézus az első zsengés, akkor leszünk mi is majd, és akkor ezzel így biztatgatjuk magunkat, akkor sokszor előfordulhat az, hogy a figyelmünk elcsúszik a jelenről, és a jelenbeli dolgokba, a jelenbeli harcokban nem vagyunk itt. Pedig Krisztus egyértelműen mondta, hogy minden napnak elég a maga baja, vagyis mindig a jelennek, a mának kell élni. Nem a carpe diem értelemben, hanem a szolgálat értelmében, a harcok értelmében, az odafigyelés értelmében. Neked ma kell odafigyelned az Istenre, neked ma kell odafigyelned az embertársadra. És lesz folytatás is. Természetesen persze, ettől függetlenül a feltámadás ténye sokkal nagyobb jelentőséggel bír most, mára, mint a jövőre, vagy a néhány év, vagy akárhány év múlva elkövetkező dolgokra. Folytatódunk, de ez a valóság folytatódik. Ne feledjük el. Amid most van, a mostani tartalmad. Ha azt Isten megváltotta, ha az egy megváltott, ha az egy Krisztus elé helyezett tartalom, az a jó, most. És aztán megy tovább az élet. Feltámadunk valamilyen testben, valahogy, és élünk majd, valamilyen módon, valamennyi időben, de lehet az is, hogy nem lesz idő. Nagyobb részt ez inkább valószínű, hogy nem lesz idő. Persze az 1000 éves birodalom még mindig kérdéses, hogy akkor az most hogy fog történni. De azt hiszem, hogy ezekkel a kérdésekkel nekünk most nem kell foglalkoznunk. Hanem legyen az egész tanítás, legyen az egész ige, a korintusiakhoz írt első levél, 15. fejezete, egy biztosíték, nyomaték, én ide azt írtam magamnak, hogy jelentőség. Legyen egy olyan jelentőséggel, amellyel a holnapot, a holnap utánt mindig a mában, Krisztusba vetett hittel és reménységgel, örömmel tudjuk élni. Tudva, hogy amit már Jézus mondott az evangéliumokban, János evangéliumában, hogy aki hisz én bennem, ha meghal, is él. Így legyen áldott feltámadást mindenkinek. Amen. Uram, olyan sokszor kérdeztük, hogy milyen lesz a feltámadás, milyen testből öltözve jelenünk meg, vagy egyáltalán lesz. Néha azt is megkérdezzük. Vagy hogyha eljössz, akkor mi lesz? Néha vágyunk elköltözni, mert tudjuk, hogy jobb lennünk, mert dolgunk van itt. Uram, megvalljuk, nehéz. Hiszem, hogy tudod, hogy nehéz. De azt is hiszem, hogy ha kevés is a szó, hogy leírja azt, ami történik velünk, vagy ami történni fog, attól függetlenül az a kevés szó is igaz. Igaz az, hogy üres volt a sír, de ettől sokkal több az igazság, és sokkal több az élet, mint amiről beszélünk. Igaz az, hogy ott voltál és megjelentél. Igaz az, hogy a mi életünkben is megjelentél, hiszen volt annyi baj, volt olyan sok kérdés, és kétségbeesés már az életünkben, amiben odaálltál mellénk, odajöttél hozzánk, és azt mondtad, hogy kövess. És amikor elkezdtünk követni, akkor változott az életünk tartalma. Olyanok lettünk, olyanabbak, mint te. Bocsáss meg, amikor elfeledkeztünk róla. De hálát adunk mindenért. Így kérünk, hogy te teljessé a mi életünket azzal, hogy további utat mutatj. Amiben járunk ebben a testben, ami földi, aminek el kell múlnia egyszer, és ebben a földi testben tanuljuk és formáljuk, pontosabban tanítasz és formálsz bennünket, pontosabban a mi tartalmunkat. Hogy olyanná váljon, amilyenre neked szükséged van, hogy az a tartalom, az az én, aki odaáll eléd, az legyen, aki végtelenül tud örülni, akiben nincsen sötétség, akiben nincsen szomorúság, nincsen kétség, ahol nincs halál, félelem, gyász. Ott csak az ilyen. Az ilyen tartalom. És az ennek megfelelő test állhat meg. Benned. Urunk, amikor mindenekben leszel, akkor vigyél minket is magaddal. Most pedig mi itt vagyunk, erősíts és bátoríts, hogy tudjunk neked szolgálni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor háladással tárjátok kéréseiteket az Úr elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad. Meg fog őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.